Szép napot mindenkinek! Én Fehér Marian vagyok, és már is kezdődik a Pont Jókor, és ígérhetem, hogy izgalmas műsornak nézünk elébe. V. Barna Erika, kézíráskutató, grafoterapeuta, pályaválasztási szakértő a vendégem, akit köszöntök. Szia!
Szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
És ugye két részre bontjuk az adást, ahogy ez lenni szokott. Az első rész az rólad fog szólni, arról, hogy a te életedben mi hogy alakult, és ez különösen fontos, hiszen te olyan időszakban kezdtél el foglalkozni a kézírással, a kézírás kutatásával, arról, hogy mit is mond el a kézírás egy emberről, amikor ez nem volt divat.
Igen, valóban 1980-as években indult meg egyáltalán az a korszak, amikor lehetett szó a kézírás és személyiség kapcsolatáról, összefüggéseiről beszélni.
Addig egyébként történelmi okai vannak, történelmi politikai okai vannak, hogy erről nem?
Igen, ha a magyar grafológia története rátekintünk, akkor egy nagyon különös, szép vonala van, egy nagy töréssel, mert az 1920-as években még az osztrák-magyar monarchia berkeiben megindult egy nagy ívű kézíráskutatás, amelynek kiemelkedő alakja volt Románné Golcier Klára, sőt, megalakult egy írástanulmányi társaság, amely nagyon komoly kutatásokat végzett, akár az írássebesség, írásnyomás mérésével kapcsolatban, az ikrek kutatása jelen volt az ő fogalmazása alapján, hogy a zűlött fiatalok kézírása, tehát tulajdonképpen vizsgálta a mentális tartást, az erkölcsi tartást, megjelenik-e a kézírásban az, hogy valaki hamisan vagy igazán viselkedik. Majd 1951-ben betiltottak minden ilyen jellegű tudományt, akár a pszichológiát, szociológiát, asztrológiát, és köztük a grafológiát is, ami a lélekkel foglalkozik. Mert hogy egy materialista szemléletben nincs lélek, itt viszont hogy a személyiség és a lélek valójában közös fogalomnak tekinthető. Az 1980-as évekig még az újságokban sem lehetett megjelentetni magát a grafológia szót, majd nagy sokára elindulhatott, hogy beszélhettünk róla. A legelső ilyen esemény volt, hogy Csötörtök Csabának engedélyt adtak arra, hogy személyiségvizsgálatokat végezzen.
Téged hogyan kezdett el érdekelni? Ugye neked az eredeti pályád ez a tanári pálya, ami azt gondolom, hogy nyilván elég sok teret ad arra, hogy találkozzál írással, kézírással, fejlődő kézírással.
Igen, hát nagyon sok dolgozatot javítottam magyar szakosként, és valóban előttem fejlődtek 16 és 19 éves kor között a gimnáziumi tanítványok. Láttam, hogy hogyan változik az írásuk, sőt bizonyos hangulat, hogyan vetül
jelenik
ki a kézírásban.
Meg.
Igen, mindig is érdekelt a kézírás, de folyamatosan egyfajta öntudatlan tudást szereztem. És ez 1980-as években, mégpedig 1988-tól kezdve lehetővé vált a tanulmányozásra. Tehát különböző tanfolyamok indultak el, és megalakult a Magyar Írástanulmányi Társaság is, amelynek a berkeiben aztán elindíthattuk közösen a tanulmányokat, a mélyebb tanulmányokat. Talán még annyi érdekes lehet, hogy betiltották 1951-ben ezt a tudományt, ugyanakkor az Országos Kriminalisztikai Intézet berkeiben politikai rabokkal fordítatták a grafológiai szakirodalom legjavát, tehát német, francia, angol nyelvű szakirodalmat. Valójában jelen volt, csak tiltott volt, mert veszélyesnek minősítették, ugyanis a grafológia a pszichológiával ellentétben tértől, időtől független. Tehát elég csak a kézírás, mint vizsgálati anyag. A pszichológia esetén le kell ülni, itt és most zajlik a vizsgálat. Itt viszont bárkiről olyan megállapításokat lehet tenni, ami esetleg számára kellemetlen lehet, és ez egy politikai hatalom számára kifejezetten veszélyes.
Honnan ered ennek az egésznek a tudása? Mert ugye az, amit most mondasz, azt értem, de akkor lehet megállapítani a kézírásból dolgokat, tehát valaki egyszer már megállapította, hogy mi mit jelent. Tehát ezt akkor lehet megállapítani, hogyha ezt tovább adják, tehát ha ez öröklődik ez a tudás.
Így van, hát több száz éve fejlődik. Valójában egy empirikus tudomány tapasztalati úton fejlődött, méghozzá az első igazán jelentős nyomok a 17. századtól vannak. 1600-as években jelent meg egy olyan tanulmány, amely fölhívta arra a figyelmet, hogy hogyan lehet megismerni az ember szokásait és viselkedését a levelekből. Ezután a második nagyon jelentős állomás az 1870-es évekhez kötődik, ahol is Misona B. szerzetes fölfedezte, hogy milyen csodák rejlenek a kézírásban, és abból meg lehet nagyon mélyen ismerni a személyiséget. A Grafológia rendszere című könyvben összesítette ezeket a már felfedezett, megismert, mondhatni, hogy bizonyos értelemben érvényesített tudást, innen indul el valójában az egész grafológia, és tovább fejlődött, méghozzá olyan szinten, hogy a Salpetriel klinikán több száz ember bevonásával, többféle pszichológiai teszt alapján érvényesítő validitási vizsgálatokat végeztek, és egyértelmű volt, hogy a grafológia képes arra, hogy a személyiség dimenzióit föltárja.
Na akkor most újra vissza hozzád és a gyerekekhez, hogy mitől lett ez számodra olyan nagyon érdekes? Tehát a gyerekek kapcsán találkoztál rengetegféle írással, ugye mondtad, hogy az is feltűnt, hogy a különböző hangulati ingadozások meglátszanak a kézíráson. Olvastam olyat is, hogy érdekes volt számodra, hogy milyen összeszedetten és szépen ír valaki, akinek nincs nagy tudása, ezzel szemben volt, aki meg kifejezetten jó tanuló, és az írásképe az szinte olvashatatlan volt. Tehát, hogy kezdtél el, vagy hogy ment a te gondolatod ebben az irányba, hogy mit kellene csinálni, meg mit jelenthet ez, meg mit lehet ebből megtanulni?
Hát először csak a csodát fedeztem föl, és kételkedő voltam, de újra és újra rá kellett döbbennem, hogy ez csodamódon működik. A második pedig a segítségnyújtás lehetőségét fedeztem föl, mint tanár különösen fontos volt számomra, hogy mindenki az adottságainak megfelelő pálya felé irányuljon. Ugye tudjuk, hogy mekkora köröket tesznek néhányan, és van, aki csak a 30-as, 40-es éveiben döbben rá, arra, hogy nem az a pálya, amit bejárt, nem neki való, nem testhez álló.
Ezzel szerintem nagyon sokan vannak így, vagy nem csak az, hogy nem neki való, nem testhez álló, csak diszkomfortos, nem tudja, hogy hova tovább, nem lép, mert azt képzeli, hogy ebbe kell maradni. Ez csak nem régóta működik, hogy rájöttünk, hogy lehet bármikor váltani.
Igen, és sokszor tanástalan a szülő, tanástalan a tanár és a gyermek. És ebben a helyzetben a grafológia segítségével föl lehet mérni azokat a nagyon erős adottságokat, amelyek bizonyos pályákon sikerrel alkalmazhatók. Több ilyen gyönyörű történetem van, még a pálya elejéről is, Nyíregyházáról hoztak föl egy kisfiút, 8-os volt, szülők nem tudták, hogy milyen irányba vigyék a gyermeket, és a kézírás alapján egyértelmű volt, hogy logikai készsége, rendszerben látása alapján az informatikai pálya tökéletes lenne számára, és rendszergazdának javasoltam. Jó, eltűntek a szülők, elmentek, évekig nem tudtam róluk, egyszer csak jelentkeztek, hogy kinevezték az illetőt a külügyminisztérium rendszergazdájának. Azóta is ezen a területen van nagyon boldog és nagyon sikeres.
De az íráskép hogyan tudja megmutatni azt, hogy én milyen pályára vagyok alkalmas?
Hát erről a kézírás...
De mondom, hogy ez egy bonyolultabb folyamat.
Nagyon bonyolult, igen. A Kézírás és karrier című könyvemben írtam erről részletesen. Én is 10-15 évig kutattam, hogy hogyan lehet ezt jól és felelősség teljesen végezni, és annak alapján bizonyos tesztekkel párosítva egyértelműen meg lehet mutatni azokat a fő pályairányokat, ami felé érdemes mennie. Hát egy humán beállítottságúnak nem érdemes műszaki pályára, vagy pedig ilyen monotóniát igénylő könyvelői pályára, mert sok esetben bizony választják, mert hogy könnyebb, egyszerűbb tanfolyamok adódnak, és akkor elvégzi, mert hát a matematikát úgy szereti is, de valójában nem arra, nem ahhoz vannak az igazi adottságai.
Tehát az írásképben benne vannak azok a benne rejlő lehetőségek, muníciók, amelyek alapján lehet területről választani, ugye? Mert ez egy kicsit így nekem azért érthetőbb.
Igen.
Tehát, ahogy mondod, hogyha mondjuk valakinek az írásképében benne van, hogy jól tűri a monotonitást, akkor ő lehet, hogy alkalmas olyan pályára, ahol a monotonitást tűrő képesség igen fontos. Lásd informatika. Például fontosan. Nagyon fontos. De ha valakiben ez egyáltalán nincs benne, akkor azért felhívod arra a figyelmet, hogy ezt ne.
Igen, tehát bizonyos fokú küzdőképesség, nagyon jó.
Az is látszik az írásban.
Igen, olyan pályákhoz, ahol szükség van hirtelen döntésekre, például tűzoltónak, rendőrnek, nagyon mentősöknek, gyors döntéskészségre van szüksége.
De ez hogy látszik? Ez annyira érdekes. Magán, ahogy a betűt formálja, ahogy a sor kinéz, csak valamit mondj, hogy valahogy el tudjuk képzelni, hogy mi az, ami ebben a legfontosabb, vagy leginkább látható. Nagyon, nagyon olyat kérdezek, amit nem lehet megmondani.
Nem, hát az írás ritmusa az első dolog, hogy lendületes az írás, vagy pedig egy kicsit akadályozottabb. Nyilván
látod.
Fontos a lendület ilyen esetben a gyors döntésnél. Nagyon, például, tehát egy kolerikus temperamentum. Temperamentumok nagyon szépen látszanak a kézírásban. Nagyon fontos, hogy az írás energikus, határozott vonalvezetésű legyen, esetleg a szögesség például nagyon kedvező ilyen esetben, és egy jobbra dőltség, egy nagyobb kilengésű írás. Ugyanez például, hogyha valaki melankolikus temperamentumú, nem mutatkozik az írásban, és nem szerencsés, ha például valaki melankolikus temperamentummal rendőrnek megy. Melankolikus és szangvinikus temperamentum kifejezetten humán irányultságú. Tehát a filozófiai mélység, az emberekkel való foglalkozás, a nyitottság, a kapcsolatteremtés, ez a fő területe. Például a színészek, tanárok nagy része szangvinikus. De a melankolikus temperamentum, vagy ez a színezet ad a személyiségnek igényességet, egyfajta gondoskodás, perfekcionizmus, minél tökéletesebben végezni a munkát. Tehát a kettő keveréke nagyon jól segíti, hogy a minőséget képviselje.
És akkor egy melankolikus viszont miért ne legyen rendőr, mert akkor ő ott lehet, hogy könnyebben, vagy nehezebben viseli el, ami ott zajlik?
Pontosabban sérül. Tehát sokkal sérülékenyebb a lelkülete, hatalmas stressz kell elviselni.
Világos. Jó, akkor lehet, hogy végigmehetnénk a típusokon, a temperamentum típusokon, tehát akkor szangvinikus. Ha meg kéne fogalmazni pár mondatba, akkor az mit jelent? Az a milyen típus?
Hát a kapcsolatteremtésre alkalmas, egy nagyon derűs belső, derű kiegyensúlyozottság, aki látható, a jól rá tud hangolódni a környezetre, tehát nagyon jó az atmoszféra teremtő képessége, éppen ezért alkalmas színészi pályára. Tehát minden, ami az élet örömeivel kapcsolatos, arra nyitott, tud inspirálni, tud lelkesíteni. Ugyanerre nem képes viszont a melankolikus temperamentum, mert ott az érzékenység, a filozófiai mélység, az igényesség hangsúlyozódik, tehát a munkájában magas minőséget hoz, viszont hajlamos aggódásra, szorongásra, az önbizalmát kell erősíteni mindenképpen, ahhoz, hogy jól tudjon teljesíteni. Sok esetben az írók, költők pontosan ezt a két fajta temperamentum típust hordozzák.
A szangvinikusra én ugye a köznyelv az azt mondja, hogy ez a lobbanékony, az a forróvérű ingerült, aki egyébként ezzel együtt hamar lehiggad. Ezt úgy is értelmezhetném, hogy gyorsan kialakul az érdeklődése, de aztán gyorsan le is. Tehát, hogy teljesen más jelent most a te elmondásod szerint, mint amit én egy keresőbe találnék róla.
Hát a szenvedélyesség az igen, meg az emocionalitás, tehát érzelmi beállítódás az egyértelmű, viszont pontosan a lényege az, hogy az emberrel, a másik emberrel tud jó kapcsolatot létesíteni, illetve rá tud hangolódni, és ennek alapján tud segíteni.
Kolerikus?
A kolerikus erőteljes személyiség, az akarati oldal érvényesül, a lendület, tehát a feladatokra, a kihívásokra fogékony, sőt igényli a kihívásokat, például sportolóknál nagyszerű ez a temperamentum. Mondhatni, hogy igazán jó sportoló nincs is, akinél ez a valamilyen módon a kolerikus színezet ne lenne, vagy például a segítőpályán rendőri, milyen
fegyveres erők?
Fegyveres erők, igen, köszönöm szépen, pontosan. Tehát meg a tűzoltóknál például, ahol gyorsan kell segíteni, és képesek a nagy stresszt tűrni. Mert hogy a stressztűrés az meghatározó, tehát vannak bizonyos területek, ahol ez a mérce, hogy milyen stresszt tudsz feldolgozni. Nagyon fontos az, hogy inkább irodai munkára alkalmas, tehát képes monotóniára, vagy pedig mozgékonyabb pálya kell. A kolerikusnak mindenképpen a mozgékonyság fontos.
Aha, tehát ne legyen bezárva, ki le tudja vezetni azt, ami benne.
Igen, a céltudatosság náluk nagyszerű lehet, de bizonyos fajta lelki érzéketlenség is megjelenhet.
De hát az is jó abban az esetben, hogyha olyan pályán van, amiben döntéseket nem érzelemből kell hozni, mondjuk mondok akár egy tűzoltót, tehát valószínűleg egy lakástűznél, ugye az ilyen helyzetekben a legnehezebb, hogy nekik azt kell nézni, akit még ki lehet hozni.
Pontosan. Különösen a melankolikus.
Hát az ott
az aggódna, igen.
Persze.
Tehát összeroppanhatna a látvány alatt, vagy a helyzet
igen,
alatt.
Meg nem tudna döntést hozni. Flegmatikus?
Flegmatikusnál nagyon nehezen inspirálható, tehát nem motiválható igazán. Van egy nagyon jó lelki kiegyensúlyozottsága, de bizonyos fajta, hát közöny. Tehát a saját céljait ismeri, próbálja azt tartani, és mondhatjuk így, hogy nagy komfortzónája van, és nem tesz olyat, ami meghaladná a saját erőit. Kevésbé motiválható talán, ez a legfontosabb része, viszont nagyszerű monotónia tűrése van, például irodai munkára tökéletesen alkalmas, vagy olyan helyzetekben, olyan területeken, ahol jó koncentrációra és hosszantartó figyelemre van szükség.
És ez azt is jelenti, hogy ő irányítható?
Hát bizonyos határig igen, de tehát a flegmatikus mondhatni, hogy bizonyos értelemben
nem
merevebb
együtt,
személyiség.
Nem?
Igen, igen, igen. Tehát nehezen lehet őt bizonyos kimozdítani ebből a stabilabb, kiegyensúlyozottabb állapotából.
Ez viszont nehéz lehet, mert ugye a komfortzónát, hogyha sose hagyjuk el, akkor azért a fejlődés útja azért elzárt, akárhogy is nézzük.
Kevésbé fejlődőképes, ez igaz, kevésbé innovatív. A szangvinikus és a melankolikus sokkal inkább, sőt a kolerikus is fejlődőképesebb, azt lehet mondani. Na most szerencsésen azért bizonyos keveredések vannak, tehát nagyon ritka a tiszta típus.
Világos.
És segítik egymást ezek a színezetek. A legszerencsésebb az lenne, ha mindannyiunkban mind a négy bizonyos egyensúlyban lenne jelen, mert van, amikor éppen csendre van szükség, nyugalomra van szükség, higgadságra, ami például a flegmatikusnak a erénye, nagy értéke, és van, amikor cselekvésre, cselekvőerőre van szükség, erre viszont a kolerikus a leginkább képes. A szangvinikus pedig tulajdonképpen a hangulatot tudja megalapozni, és egy olyan fajta lelki minőséget tud átadni, tehát ismeri az utat lélektől lélekig. A melankolikus pedig milyen gondolkodó, mélyre merülő, képes feltenni a mások számára nagyon kellemetlen kérdéseket. Tehát az élet értelme izgatja, az élet titkai izgatják, és akár az egész életét rá tudja tenni. Tehát a filozófiai attitűd az szinte hozzátartozik, de ugyanígy a spiritualitás is. Tehát a legspirituálisabb, vagy mondhatni így a transzcendenciára nyitott típus az a melankolikus típus.
Általában a kettő van, ami dominánsan bennünk van? Tehát két típus találkozik? Mert ugye mondtad, hogy tiszta típus nem annyira létezik, a legkifizetődőbb az lenne, ha minden lenne mindannyiunkban, de hát nem így van. Tehát a kettő-három a jellemző?
Hát a sok-sok vizsgálat alapján azt tudom elmondani, hogy a domináns típust határozom meg, és mellette melyek azok, amelyek segítik, vagy hátráltatják.
Tehát, hogy van egy, ami feltehetően az írásképből egyértelműen látszik, hogy ilyen, és akkor ahhoz kapcsolódik szerencsésebb esetben egy-két olyan, ami segíti, de biztos van olyan is, ami hátráltatja.
Igen. Például József Attila kolerikus és melankolikus típus. Hatalmas dráma. Tehát nem egyszerű bizonyos helyzetekben kezelni ezt a kettősséget.
Ő élete, az ő művészete, az pont erről árulkodik, hogy ez nem is ment, és feltétlenül ettől mondjuk ő szenvedett a legjobban.
Igen, hát gyönyörűen fogalmazta meg, hogy én magamban rejtem a tűzokádót, de ajkaim keserű rémeknek bánatát facsarják. Ez a hatalmas dráma, igen, amivel küzd egy életen át. A lelkesedés, a tűz, a szenvedély, és a melankóliára való hajlam, depresszív hangulatokkal való küzdelem, a lemondás, majd megint egy hatalmas föllobbanás, lelkesedés, és a lemondás hullámvas útjai.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel egy kis zene után. V. Barna Erika, kézírás kutató, grafoterapeuta, pályaválasztási szakértő a vendég.